a rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az azeri örmény békemegállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke, írta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A tárcavezető arról számolt be, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára. Az azeri örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nem csak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent, húzta alá. Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke, mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni indiai, az iráni izraeli és az azeri örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül, tette hozzá. A kormány hisz a magyar vidék és a magyar falvak erejében, az ott élő emberek tehetségében és szorgalmában, az ország aranytartalékaként tekint a kis településekre, ezért támogatja 2019 óta kiemelten a magyar falvak felemelkedését a Magyar Falu program keretében, jelentette ki az agrárminiszter egy közösségi oldalán megosztott videóban. Nagy István közölte, a Magyar Falu program egyik legfontosabb alappillére a helyi életminőség javítását célzó pályázat, rendszer, amelynek köszönhetően emelhető a falusi közszolgáltatások színvonala. A kedvezményezettek elsődlegesen az önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint 2020 óta a helyi civil szervezetek is. A kedvezményezettek csaknem 37 ezer nyertes pályázatot és összesen több mint 330 milliárd forint értékű támogatást tudhatnak magukénak, ismertette. Nem kell visszafizetni a babaváró hitelt, ha meghalt a házastárs, közölte a Demokratikus Koalíció elnöke online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára úgy fogalmazott, addig verték az asztalt, amíg sikerült elérniük ezt a módosítást. Felidézte, hogy akinek tragikus körülmények között meghalt a házastársuk, azoknak eddig még gyászolni sem volt idejük, mert a bankok könyörtelenül követelték rajtuk a törlesztő részletet. Dobrev Klára hangsúlyozta, sikerült rábírniuk a biztosítókat és bankokat, hogy létrehozzák a korábban ígért 600 millió forintos alapot, ami a gyászoló családoknak fog segítséget jelenteni. A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását ma, illetve holnap, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium az MTI-vel. Közleményük szerint a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, tehát ma 15 órától, augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást. Kiemelték, hogy a kamion stoppot szakmai szervezetek kezdeményezésére az éjszakai időszakban szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik. Tehát ma este 10-től holnap reggel 6 óráig nincs kamion stopp. A jelentős nappali felmelegedés és a csapadék hiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csík okozza. A NÉBIH közölte, az ország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassa az erdőkben, és az azokkal szomszédos területeken. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik. Jelezték a fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és felsításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A hatóság arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. Végül az időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, és csak helyenként jelenhetnek meg időnként gomoly felhők az égen, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak néhol nyugaton és északon fordulhat elő kis eséllyel jelentéktelen futózápor, esetleg zivatar a délutáni kora esti órákban. Napközben 33 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. Vezérigazgató helyettese, Nagybege Zoltán, a CIG Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
A panel címe a fenntarthatóság az energetikában, és a címadás az egyfajta orientációt is jelenthet számunkra. A fenntartható energiagazdálkodásnak tipikusan három céldimenziót szokás azonosítani: az ellátásbiztonságot, a gazdaságot és a környezetvédelmi teljesítmény javítását, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a három céldimenzión mehetnénk át a mai beszélgetés során. A tervek szerint körülbelül 50 percet fogunk beszélgetni, és azt mondták a résztvevők, hogy nyitottak arra, hogy ha a végén marad rá idő, akkor néhány közönségkérdés is legyen, úgyhogy érdemes már most elkezdeni gondolkodni azon, hogy milyen kérdéseket lehet föltenni. A kiszámíthatóságot külön ki is emelték a szervezők, úgyhogy én elsőként az ellátásbiztonságtól indítanám a beszélgetést. Három évvel ezelőtt itt Tusnádfürdőn nagyon sok szó esett arról, hogy mi lesz az északi áramlat gázvezetékkel. Akkoriban ment az adok-kapok a vezeték karbantartása körül. És most, egy héttel ezelőtt az Európai Unió elfogadta a 18. szankciós csomagot, úgyhogy egyfajta keletes szerkezetet ad az egésznek az, hogy a 18. szankciós csomagba bekerült az északi áramlat gázvezeték, illetve a jövőbeli tranzakciókra vonatkozó tiltás is. De tágabbra nyitva a kérdéskört, milyen most az Európai Unió ellátásbiztonsági helyzete, mennyiben javult vagy romlott az elmúlt 3 évben, hogy állnak a gáztárolók, lesz-e elég gázunk télen, és milyen főbb kihívásokat kell kezelnie az energiapolitikának, illetve az energetikai vállalatoknak. Gábor, kérlek, kezd te.
Tehát energetika, gáz, lesz szankciók, érte? No, köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetési lehetőséget. Az állításom nekem az, hogy amíg háború van, addig kockázat is van. Tehát nem tehetünk úgy, mint hogyha szomszédban nem zajlanának harcászati események, és az akár mennyire is más helyzet van, mint 2022-ben, azért mégiscsak egy ellátásbiztonsági kockázatot okoz. Ugye 22-ben az volt a kérdés, hogy van-e, nem az, hogy mennyiért. Ma már inkább az a kérdés, hogy mennyiért, kevésbé az, hogy van-e energia. És ez azt jelzi, hogy valamennyire visszaálltak a folyamatok a normál kerékvágásba. De hogy mégis nem vetjük félváról ezt a kérdést, amit te felvetettél, az abszurd módon azért van, mert szerintem a legnagyobb ellátásbiztonsági kockázat az maga a brüsszeli energiapolitika ma. Tehát, hogyha ezt nem ideológiai alapon, hanem a józanész talaján kezelnék, akkor teljesen más helyzettel állnánk szembe vállalati szinten is, amiben majd a kettes blokkban lesz szó, és lakossági szinten is. Én úgy látom, hogy az amerikaiak meg tudják csinálni, az oroszok meg tudják csinálni, hova tovább még az ukránok is meg tudják csinálni azt, hogy eszközként tekintenek az energetikára, nem pedig ideológiaként. Egyedül mi vagyunk azok az Európai Unióban, akik egy furcsa tényekkel alá nem támasztható politikát visznek, ami kiegetszesedik a végén egy ilyen szankciós csomagban, amiről te is beszéltél. Úgyhogy lekerekítve mondandómat, mi nekünk a célunk az, talán mondhatom, hogy közösen az Energiaügyi Minisztériumban, a miniszter úrral is, hogy ezt a józan észen alapuló érvelést lehessen asztalra rakni Brüsszelbe, tényekről beszélgessünk, ne arról beszélgessünk, hogy meg lehet-e oldani a diverzifikációt, mert meg lehet. Ne arról beszélgessünk, hogy ki lehet-e tiltani az oroszokat, mert ki lehet. A kérdés az, hogy minek. Tehát leszünk-e egy lépéssel is előrébb, akár gazdaságilag, akár a háború befejezését illetően. És az én állításom az, hogy ezek a szankciós csomagok eddig egy lépéssel közelebb nem vittek minket ahhoz, hogy a háború befejeződjön, és egy lépéssel közelebb nem vitték az európai vállalatokat a versenyképességi lejtmenetből visszafordulás útján. Úgyhogy ébresztő Brüsszel, józan energiapolitikát, ez az üzenetünk. Köszönöm szépen.
Én jövök?
Igen, Zsolt, kérném.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Igen, teljesen egyetértek, hogy gáz van, és sok gáz van. Mi sem mutatja azt jobban, hogy ugye kérdezted a betárolást. És így megnéztem a számokat, hát úgy tárolgatnak Európában, mert van gáz, és a előrejelzés, ugye ez mindig ilyen percepciókon is múlik. Úgy gondolkodnak a kereskedők, és ugye a piac ezt leképezi, hogy lesz is gáz, télen is. Ezért a nyári-téli árkülönbözet az most a minimumon van. Hát amikor ugye az ellátási gondok voltak, ez óriási volt, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 0 és 2-3 euró között van, ami azt jelenti, hogy ha a finanszírozást is hozzáteszem, egy kereskedőnek nem éri meg betárolni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki abba bízik, hogy lesz decemberben, januárban is gáz, tehát a kereskedelmi logika alapján ez egy újdonság. Én nem is emlékszem, hogy ez a negatív spread, ami most egy picit átment pozitívba, ez szerintem a 20-as évek előtt volt. Tehát én ebben nem is emlékszem most az elmúlt időszakban, még a válság előtt sem erre. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes dolog, és azzal is teljesen egyetértek, hogy az energiát eszközként kell tekinteni, mert ha belevisszük a politikai dimenziót és a politikai felhangot, az biztos, hogy drágítani fogja az egészet. És majd erről fogunk beszélni. Nekem a legnagyobb problémám az, hogy a biztonságot általában valahogy meg lehet oldani. Általában nagyon drága az egyenlet vége. Ugye Magyarország különösen, hogy mondjam, nehéz helyzetben van a tekintetben, hogy ugye nincs is tengerünk, tehát mi ugye körbe vagyunk véve más országokkal, akitől idézőjelben ugye függünk, hogyha be kell hozni energiát, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy mindenkivel is jóba legyünk, és minden irányba is valamilyen csövünk, vagy ugye áramról is beszélhetünk, távvezetékünk legyen. Hát ez nagyjából meg van oldva, itt van egy-két fehér pont még, de alapvetően szerintem a legfontosabb dolog az, hogy próbáljuk meg erre az egészre úgy tekinteni, hogy ha lehetséges, minél jobban, minél hatékonyabban használjuk fel az energiát, mert ugye az, amit nem használunk fel, az olcsóbbá teszi, és minél jobban próbáljuk, visszatérve Gáborhoz, ugye a józan eszet, hát nem tudom, mindenkinek azt hiszem az más jelent, mi körülbelül szerintem, akik itt kiindulnak, ugyanazt az értelmező szótárt használjuk, nyugaton úgy látszik, hogy valami nem tudom, más értelmező szótár van érvényben.
Én egy picit távolabbról indítanék egy gondolattal. Valamikor a 2000-es évek elején Európában ez a törekvés, ami azóta picit talán kisíklott, és erről volt más szó ebbe a panelbe, ez a zöld energia iránti, vagy felé elmozdulás, ez avval kezdődött, hogy Európa felmérte, hogy gyakorlatilag az egyetlen erőforrása neki, amiben jövő van, az a megújuló. A földgáz az egyértelműen földgáz szempontjából importra szorult, és ez most általában Európai Unió szintjén mondom. Nagyon sok tagállam talán még a szén esetében is, de a szén amúgy is már 25 évvel ezelőtt is azért elég periférián volt. Kőolajról ne beszéljünk, az mindenképpen egy import termék Európának, és hát az egyetlen megoldás az a megújuló volt, ezért 25 évvel ezelőtt Európa valamilyen szinten az importfüggőség csökkentésének egyik megoldásaként kezdte el promoválni a megújulókat, és erre alapult az egész piacnyitás, piacreform az Európai Unióban. Tehát az energetikai piacoknak a reformjának az egyik pillére volt az, hogy nyissuk meg a piacokat, teremtsünk versenyhelyzetet, mert így tudták ugye bevonni az új szereplőket, főleg a megújuló terén. Most egyértelmű, hogy ez azóta borzalmasan kisiklott, és téma lesz majd az ára is ennek, a versenyképességnek a borzasztó helyzete, és nagyon-nagyon rossz a versenyképessége az egész Európai Uniónak, főleg az ipar területén. És hát nyilván, hogy most már az európai felső vezetés is ezt valamilyen szinten felmérte, próbálnak finomítani rajta, de azért radikálisan egyik évről a másikra azért nem lehet változtatni. Picit szűkítve, és visszatérve a gázra, a Románia egy picit más helyzetben van, mint talán a tagállamoknak a túlnyomó része. Nekünk azért van egy számottevő gáztartalékunk, több mint 90%-át az éves fogyasztásoknak belső termelésből el tudjuk látni. Emellett azért elég szép kilátásaink vannak új gázlelőhelyek tekintetében is, ugye a Fekete-tengeri projektünk. Eheti friss hír, hogy az energiaszabályzó hatóság a héten állította ki a létesítési engedélyt a szállítóvezeték megépítésére, ami csatlakoztatja majd a Neptun Deep, ugye a Petrom és a Romgáz által közösen fejlesztett Neptun Deep projektnek a rácsatlakozását a gázszállító hálózatra, ami nyilván a Románia és Magyarország közötti határkapacitás révén Magyarországra is eljuthat majd. Tehát ezt az engedélyt a héten állította ki a Román Energia Hatóság, egy 750 millió eurós beruházásról beszélünk, aminek 2027-re kész kell lennie, amikor is terve ma, hogy ennek a Neptun Deep gázlelőhelynek a kitermelése kezdődik. Tehát a jövő is a gáz szempontjából Romániának nagyon kecsegtető, és ilyen szempontból valamilyen szinten jogos az az álláspont Romániában, hogy mi még sokáig szeretnénk gázt fogyasztani. akármennyire is szeretne az Európai Unió leszállni a gázról, és hát láttuk, hogy az elmúlt években azért elég látványosan csökkent a földgáz import és a földgázfogyasztás az Európai Unióban. Most már látjuk, hogy gyakorlatilag borzasztó nehéz finanszírozást kapni bármi, ami gázzal kapcsolatos. A legmodernebb gázerőművet akarom megépíteni, és Romániának van azért egy pár ilyen projektje, azért kell házalni egy pár bankhoz, és mivel már a Világbank is kihátrált ezekből, hát a Kereskedelmi Bank is egyre másra, hát ha nem is mondják határozottan, hogy nem, de a feltételek, amiket állítanak, azért az egész magasak. Mert ugye egy banknak is az éves ESG jelentésében azért benne van, hogy mit finanszíroztál. Hát földgáz finanszíroztam. Hát a földgáz az már a szennyező kategóriába kerül. Ugye Románia az elmúlt 4-5 évben több ezer megawattnyi szénerőművet állított le, és ennek a helyettesítésére új gázerőműveket szeretnénk építeni. Van projekt bőven, legalább 4-5 számottevő több száz megawattos projekt, aminek bizony a finanszírozása azért nem megy könnyen. Ami a villamos energiát illeti, bármilyen adottsága legyen bármelyik országnak Európa szinten, de a régióra ez fokozottan érvényes, és Romániának azért van vízerőművünk, van szélpotenciálunk, van nap tekintetében sem állunk rosszul, földgáz tekintetében ezt már említettem, de bármilyennyi adottságot van, nem tudod kiaknázni, hogyha nem vagy egy regionálisan együttműködő fél. Nem tud senki önerőből érvényesülni az Európai Unióban most már. A piacokat úgy alakították ki, évek óta most már az európai szabályzatok, hogy egymástól függünk. Amikor nekem többletem van, akkor át tudom adni Magyarországnak vagy Bulgáriának. Amikor nekik van többletük, akkor én veszem át. És nyilván ezen még sok finomítani való van, még rengeteg munka van, amíg ez gördülékenyen fog működni, és a piacoknak a problémái, ami már árban is jelentkezik, ezeket szép lassan kiküszöböljük, de visszafordíthatatlan, és a jövő az arról szól, hogy működjünk együtt, ha nem is közös, de legalább összehangú stratégiáink legyenek régióban, és próbáljuk meg egymás erényeit előnybe helyezni.
Földgázzal kezdték, hadd kezdem én is. Azért ugye a 22-höz képest végbe ment egy több mint 20%-os fogyasztás csökkenés. Ez egy nagyon erőteljes, sokszerű alkalmazkodás volt, és ezt Európa végül is sikeresen menedzselte le, így egyébként Magyarország is. Ugye több mint 20%-kal csökkent, ez mindenek előtt az első legfontosabb. Kettő, ugye Romániának kétségtelen jobb adottságai vannak, mint nekünk földgáz kitermelésre, de Magyarországon is hosszú idő után meg tudtuk fordítani a trendet, és belföldi kitermelésből ugye több mint 20%-át a tavalyi évben, tavaly 8,5 milliárd köbméter gáz fogyasztott Magyarország, ennek több mint a 20%-át hazai földből termeltük ki, 1,9 milliárd köbméter, ez a alja az 1,5 milliárd köbméter volt, tehát ez egy elég jelentős és az új befektetéseket igényelt. Három, hogy két interkonnektort is már jelentősen bővítettük, az egyik pont a román-magyar, a másik meg a szlovák-magyar, a román-magyart már részben annak a reményében, hogy majd ez a Deep Sea, vagy a Neptun projekt az elérkezik oda, megteremtődik a csőszekötetés, és mi lehetővé akarjuk tenni román barátaink számára, hogy tudjanak exportálni. Nekünk meg ez egy diversifikáció. Három, ugye a magyar gáztároló képesség az kiemelkedően magas, ahogy mondtam, 8,5 milliárd köbméter a fogyasztásunk, 1,9 milliárd jön ki magyar földből, és 6,3 milliárd köbméternyi kereskedelmi tárolónk van, tehát hogyha feltöltjük a tárolóinkat, akkor szinte egy évre elegendő, úgyhogy attól nem kell tartanunk, hogy ne lenne gáz, tehát ahogy a Gábor elkezdte az elején, ellátásbiztonsági kérdéseken hál' Isten túl vagyunk, alapvetően közgazdasági jellegű problémával állunk szembe, hogy mennyibe fog kerülni a gáz, és hogyha valóban az EU eléri azt, amit ezzel a legújabb, elég aljas Repower Roadmap nevű tervel kezdeményez, akkor bizony jelentősen fog drágulni a gáz, mert ugye meg akarják akadályozni, hogy azonnali hatállyal vegyünk. Ugye ma veszünk egy hosszú távú szerződés alapján, ami él még 36 végéig évi 4,5 milliárd köbméter gázt, meg ezen kívül veszünk még addicionális mennyiségeket mindig a spot áron, és olyankor szoktunk venni, amikor jelentős diszkontot tudunk elérni, ezzel ugye az átlagárunkat tudjuk mérsékelni. Ugye a hosszabb távú szerződést az 28. január 1-től a jelenlegi EU kezdeményezés alapján ugye le kell mondanunk a hosszú távú szerződésről. Ez nyilvánvalóan ki fogja azt váltani, hogy az orosz ezért pert fog indítani nemzetközi választóbíróságon, nem kétségesen, és meg fogja nyerni ezt a pert, hiszen 36-ig élő szerződésünk van. Mi ezt mondtuk rögtön az elején a dán srácnak, aki a jelenlegi energiaügyi komissioner, hogy oké, le akarjátok állítani, akkor fizessétek ki. Ez visz major, tehát nem kell nektek félni. Hát mondtuk, nem kell félni, csak el fogjuk veszíteni a pert természetesen, és akkor fizessétek ki. Ennél rövid távon is azonban van már negatívabb hatás, hogyha ezeket a mostani spot vásárlásainkat, amikor diszkonttal veszük a gáz, nem tudjuk már 26-tól érvényesíteni, az azt jelenti, hogy az átlagár emelkedni fog. Mi erre mondtuk, ugye, hogy a veszély az, hogy egy kb. 2 milliárd euróval megnő az ország gáz számlája, ami semmiképpen nem lesz jó. Majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérni. Itt nyilván a szlovákokkal vagyunk nagyon erős összefogásban. Ami lényeg, hogy egyetlen hiányzó gáz interkonnektorunk van még, ugye a szlovén-magyar, azt is meg akarjuk építeni, és akkor tulajdonképpen minden országból tud Magyarországra bejönni gáz. Ezzel eleget teszünk annak a nyilvánvalóan stratégiailag is, meg közgazdaságilag is létező követelmények, hogy tudjunk diverzifikált portfóliót, de az orosz gázról mindaddig, amíg az előnyös, nem szeretnénk lemondani. Ugye jelenleg nem mi vagyunk a egyetlenek, akik orosz földgázt használunk, elég farizeus módon, ugye a EU-ban három nyugat-európai ország, nevezetesen a belgák, a franciák, meg a spanyolok, összességében több LNG, tehát orosz eredetű LNG-t vásárolnak, mint ami csövön bejön Európába. Csövön ugye ma már csak ez az egyetlen utolsó cső, ami a török áramlat, amin keresztül bejön. Bulgárok, szerbek, mi és a szlovákok használjuk, meg hozzáteszem az ukránok egyébként ezt a gázt, ami ugye ott bejön ezen a csövön. De földgáz tekintetében nem látok ellátásbiztonsági kérdést, nem úgy, mint ami 22-ben volt a kérdés. Ugye kőolajban nekünk és a szlovákoknak egyen nehezebb a helyzetünk, mert valójában ott összesen csak két cső van. Ugye egyik a régi, még a szovjet korszakból örökölt Druzsba vezeték, az a főellátója Magyarországnak, azon kapjuk mi is, meg a szlovákok is a kőolajat, és van egy másik, ugye az Adriáról jövő vezeték, annak vannak korlátai, folyamatos a vita köztünk meg a horvát fél között, ők azt állítják, hogyha egy adalékanyagot hozzákeverünk az olajhoz, akkor nagyobb sebessége és nagyobb nyomáson lehet az olajat továbbítani. Az eddigi kísérletek szerintünk ezt nem igazolják. Egy tény, hogy ahhoz képest, 22-höz képest, amikor még nem voltak ilyen kvázi monopol helyzetben, négyszeresére emelték a tranzit díjat, tehát kihasználják a kvázi monopol helyzetüket. És a vége azzal fejezném be, hogy amire utaltál az előbb, hogy azért a mély, az alapvető fő tendencia az energetikában gyakorlatilag 22 is előtt is így volt, de 22 felgyorsította, vagy az akkori események, tehát a háború kitörése, az elektrifikáció. És elektrifikációba gyorsult azóta a növekedés, tehát Európa átáll a fosszilis energiahordozóról, függetlenül a politikai szándéktól is. Egyszerűen az emberek, a gyárak, a fogyasztók igénye az, ami eltereli az elektrifikációi irányába, és ez teljesen új beruházási igényeket hoz elő, mert megújulóból állítjuk elő az energia nagy részét, de a jóisten időnként, esténként a napot el szokta tüntetni a horizonton, és akkor már nem termelődik több napelemből áram, és valahonnan akkor is elő kell venni az áramot, és sajnálatos módon olyankor meg általában fosszilisből szoktuk előállítani Európa nagy részén gáz. Ugye a régi hagyományos szénerőműveket nem csak Romániába zárták be, hanem hát még nem mindenütt Európába azért, mert tegyük oda, a lengyel barátaink még most is a felét az áramnak azt a szénerőművekből állítják elő, de ugye a románoknál is, nálunk is, szlovákoknál is már a szlovákok éppen bezárták az utolsó szeres erőmű, nálunk még van egy, itt még talán van néhány, ami működik, de azért a tendencia az nem kétséges, hogy ma már nem fektet be senki új, legalábbis ezen a térségben. Mert ugye a világ más részén szembe Európának ezzel a farizeus hozzáállásával, ott nagyon is bővül a szenes flotta, és ugye tulajdonképpen annak a széndioxid molekulának, hát őszintén szóval édes mindegy, hogy Európába bocsátják ki a levegőbe, vagy éppen Kínába, vagy Indiába, az hozzájárul a globális felmelegedéshez valami módon majd a világon. De tény, ami tény, hogy mi itt nagyon nagy mértékben áramra térünk át, és az a kérdés, hogy most már megtanultunk áramot előállítani időjárás függő megújulókkal, de hogy tároljuk el, hogy este is legyen áramunk, amikor ugye lemegy a nap. Most a következő 10 év az nagyjából itt ebbe a térségbe erről fog szólni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. Mai adásunkban ezen pódiumbeszélgetést hallották. Köszönjük figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hogyha jóhozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Kreatív eszköztárat tett szert Isten szolgálatában, amikor már fiatalon nemzetközi és belföldi missziós csapatokban szolgált. Innen ered a nyelvek, köztük a keleti nyelvek szeretete, és ebből is következett számára a nemzetközi tanulmányok szak elvégzése. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozó Trifán Krisztina lesz a vendégünk. Hallgassák ma is a lélekhangolót!
Ő alázatos maradt, és szó nélkül tűnt. Mindnyájunk vétke, ő rajta volt.
Vendégünk a mai lélekhangolóban Trifán Krisztina lesz, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozik, annak a titkárságán. Egy igazán missziói lelkületű hölgyel ülök szemben. Honnan ered ez az életedben? Kezdjük ott, hogy gyermekkorodban volt-e olyan lelkészi személy, vagy egy olyan motiváló, felnőtt, hívő ember, aki téged oda vonzott Isten közelébe?
Az anyukám, aki ugyancsak tradícióból tartotta az evangélikusságát, mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy konfirmáljak. Ami nekem akkor nem nagyon tetszett. Esetenként jártunk templomba. Az sem nagyon tetszett, mert mindig arra emlékeztem, olyan sötét van. Ez a rendszerváltás előtti időszakban volt, akkor ez nem volt mindennapos dolog templomba járni. Sokan kifejezetten negatívan gondoltak erre, és amikor konfirmációi alkalomra elkezdtem járni, akkor egyszer azt vettem észre, hogy az iskolából, a másik osztályból 2 ismerősöm is jött. És akkor onnantól kezdve nagyon jól éreztem magam a sötét templomban.
És hol volt ez a templom?
Ez Pest Erzsébeten volt. Akkor Virág Gyula esperes úr volt ott a lelkész, és őnála is konfirmáltam. És utána nagyon érdekes volt, hogy kivilágosodott minden. akkor már nem úgy láttam a templomot, amikor már egy csomó mindent megtanulhattam, meg amikor tényleg egy jó kis közösségünk alakult. Ettől függetlenül utána azért ott nem volt sajnos semmiféle ifjúsági óra, gyerekóra, csak vasárnaponként mentem istentiszteletre, és akkor annak nagyon örültem, hogy vehettem már úrvacsorát. Tehát akkor még annyira mélyen nem éreztem azt az igét, amit a konfirmációra kaptam, de az engem mindig valami nagyon-nagyon meghatott, mély élmény volt, amikor odállhattam úrvacsorát venni.
Mi volt ez az ige?
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Mindig ilyen bátorító igéket, meg ilyen abszolút Isten szeretetéről szól, és akkor nekem úgy indult, hogy harcoljunk. Az nagyon jó választott ige volt.
Elindult a harc, úgy érzed?
Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az egész mai napig, ez nyilván a szellemi térben, tehát nem az anyagi világban gondolom, hanem egyet, hogy harcod meg a hit nemes harcát. Mert hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat úgy élni, hogy te abban hiszel is. Lehet látszólag elfogadni, meg lehet látszólag megélni dolgokat, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy az minden jó, de amikor szívedből jön, amikor hiteles vagy, ez nagyon fontosnak tartottam, és ez a mai napig tart, ez a harc. Bár ezt nem harcnak veszem már, inkább egy fejlődésnek.
Akkor kamaszként elindult ez a harc az életedben, vagy ez az Istennel járás? Észlelted ezt a változást, vagy lassan világosodott ki a templom, ahogy te mondod?
Hát konfirmáltam 13 éves koromban, ugye akkor még általánosban jártam, és maradt az, hogy jártam a templomba, ami nekem nagyon fontos volt. Már a szüleim akkor mondták, hogy hát vigyázz, mert hogy azért annyira sűrű nem kell járni. És akkor utána, hát talán 86 körül lelkészváltás volt Pest Erzsébeten, akkor került oda Pintérné Nagy Erzsébet. És ő viszont, aki benne volt az anyakönyvben, mindenkit véglátogatott, és nagyon sok gyereket összeszedett. És akkor hívott engem is, és akkor mondta, hogy csinálunk akkor szombaton egy olyan alkalmat, ahol idősebbek is lesznek. És egy amerikai házas pár, illetve a férfi volt amerikai, bekopogtatott Erzsike nénihez, és mondták, hogy ők szívesen segítenének így az ifjúsági munkában, és ők kezdték el ezt a szombati alkalmat Erzsike nénivel. Én akkor már gimnáziumba jártam, és akkor mondtam az osztálytársaimnak, hogy fú, nagyon jó alkalom angol tanulásra. És akkor elkezdtek úgy jönni velem, és növekedett így a csapat, és tulajdonképpen ott alakult ki egy nagyon-nagyon jó kis kör. Óriási unócsaták voltak, és mindenféle olyan játék, ami összetud fogni egy fiatal csapatot, és ugyanakkor mellette az igéből elkezdtünk tanulni, ami nekem például új volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy volt itt Bibliám, de az, hogy rendszeresen tanuljunk belőle, az már kevésbé. Hiszen akkor még se hittan, se ilyen jellegű oktatás nem volt az iskolában, az csak a templomban, ha éppen tartottak. És az Erzsénye nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen kvázi hitoktatás, és ami igazán a színvonalat jelenti még mellé, hogy férje, Pintér Károly, ő a Deák téren volt lelkész, és ő nagyon sokszor átjárt hozzánk, és olyan történelmi hátterű előadásokat tartott, hogy egyszerűen elállt a szánk. Egyébként én nagyon szeretem a történelmet, innentől kezdve az amikor Karcsi bácsi jött, úgyhogy akkor diákat vetített, tudod, amikor még be kellett tenni a gépbe, és az asszír kortól kezdve nagyon büszke volt, amikor az iskolába azt visszatudtam mondani. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ott a szombati alkalmakat.
Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat. Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat.
Hétnek útjaim, nyissad meg titkaid, hitnek útjaim, nyissad meg titkaid.
Tehát mondhatjuk, hogy itt egy ilyen holisztikus megrabadása volt a tinédzser léleknek mindenféle szinten és minden módon, amiből ma is láthatunk példákat gyülekezetekben. Mikor vált számodra úgy fontossá, hogy ne csak élvezd ezt az egész helyzetet, itt lubickolj benne, hanem hogy neked küldetésed van, és hogy kiket tudsz elérni, és hogy mit jelent Krisztus üzenetének a továbbítása?
Hát az akkor, amikor ezt megtudtam. Olvastam rendszeresen a Bibliát, és Erzsényi nagyon-nagyon arra figyelt, hogy ezt adja át nekünk, hogy nem csak el kell olvasni, hanem tovább is kell adni. És közben az amerikai házaspár elment tőlünk, viszont érkezett egy fiatal pár, akik viszont nagyon komolyan vették a hitet, és ők segítettek tovább az ifjúsági alkalmakban, ahol viszont a missziói lelkület mindennapos volt. Egyszerűen így belenőttünk ebbe. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy ha te valamit átértél, ugye bizonyságot tettünk egymásnak, elmondtuk, mi történt, nagyon figyeltünk egymásra, tanultunk egymástól, és ez azért mondhatnám azt, hogy úgy sikerült, hogy nálunk a gimis osztályban nagyon sokan kezdtek járni oda a gyülekezetbe. És Pesezsébeten az evangélikus templom mellett van nem messze a református templom, és onnan több tanár is volt, akik a gimnáziumban tanítottak, és nagyon jó volt az, hogy oda is mehettünk. És ott is maga a missziói gondolkodás az egy alap volt. És akkor én azt éreztem, hogy itt akkor most kinyílik a világ.
Mi számodra a misszió, vagy mi az üzenete, ugye a misszió küldetést jelent, de hogyan fogalmaznád meg három mondatban, hogy mi ez, amiről beszélünk, hogy missziói, misszió, misszió?
Egyrészt az, hogy továbbadom azt, amit én megéltem. Nekem ez volt a fontos, és mivel én gyakorlatban is csináltam a missziót, tehát elsősorban utca misszióban segítettem, ott nagyon konkretizálni kell, hogy ez mit jelent. Én is tanultam nagyon sok technikát, hogy kell elmondani egy mondatban, hogy mit tett Jézus értünk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamat szerűen kell, vagy nem is az, hogy kell, hanem az első, hogy te, aki odamész, és szeretnél valamit mondani, vagy szeretnél valamit átadni, neked legyen egy olyan kisugárzásod. Sok esetben nem is kell beszélni. Én most már jutottam erre a szintre, tehát most már kevésbé szoktam úgy, míg mondjuk fiatalként az ember buzog, és akkor amit tanul, azt csinálja, megy, mondja. Úgy idősebbként én azt látom, hogy inkább, ha csöndesebben csinálod a dolgodat, akkor jönnek hozzád, megkeresnek. Ha így mondjuk magát a missziót kellene megfogalmazni, akkor inkább én azt mondjuk, oda teszem, oda élem valahogy azt, amit a másiknak szüksége van. Mert hogy azt én hiszem, hogy az Isten itt van a szívünkben, mélyen elrejtve. Ha én nekem vele kapcsolatom van, az meg kell, hogy látszódjon. Olyan nincsen, hogy a másik azt nem veszi észre. És akkor maximum megkérdezi, hogy akkor te ezt miért így csinálod, miért úgy csinálod? Nekem több ilyen élményem volt. Tehát számomra inkább a missziónak ez a jelentése. Valószínűleg minden korban egy kicsikét más. Nyilván Jézus korában az nagyon fontos volt, hogy eljusson sok helyre. Gyakorlatból ugye mi is ezt követtük le az ifjúsági csapattal. Konkrétan én voltam egy OM misszióba is.
Erről majd akkor külön szólsz is, mert tényleg ez a te egyik küldetésed volt, vagy egyik ilyen elhivatásod. Azon gondolkodtam, hogy az nem mindig egyszerű, hogy a szívedbe fogadod Jézust, vagy tényleg az életedben szeretnéd, hogy ott legyen, és ő jön, akkor ez meglátszon, tehát hogy úgy átformálja az életedet, hogy kérdezzenek aztán. Nem voltak olyan kísértések, vagy kihívások, ahol akár a saját tehetetlenségedbe ütköztél, vagy olyasmibe, amit nem volt könnyű így letenni, vagy megváltoztatni?
Én azt úgy fogalmaznám, hogy ahogy fejlődtem, akár személyiségben is, úgy változott a Krisztus képem is. Tehát, hogy amit mondjuk nyilván tinédzserkorban kicsit másképp láttam, azt ma már nem feltétlenül úgy látom. Tehát inkább azt mondom, hogy mélyült. Ahogy idősödik az ember, nyilván több tapasztalata van. Próbálok bölcsebb lenni, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de én azt tapasztaltam, hogy ahogy a gondolkodásod is fejlődik, a környezetedben kivel kerülsz kapcsolatba, az is nagyon formálja. Nyilván van egy dolog, amitől nem térsz el, az Isten szeretetébe bekerültél, próbálod úgy élni az életedet, hogy az neki is tetszen. Tehát, hogy saját szempontból tudom ezt fölfogni, hogy nálam ez úgy van, hogy akit én szeretek, azt elfogadom, hogy megpróbálom azt úgy terelgetni, hogy akkor, na erre. És akkor valahogy én így értelmeztem, az Isten is így terelget engem. Ez olyan jó volt, megnyugtató volt nekem. Annak ellenére, hogy én betartottam mindent, amit lehetett, és akkor kicsit ilyen farizeussá váltam. Szüleimmel látom, ugye nyilván az embernek a saját családja a legjobb visszajelzés, és akkor mondták, hogy hát már ne haragudjál, de hogy van ez? Hol a tisztelet? Mert hogy ugye az az első, hogy a Krisztushoz kell tartozni, az egy lényeges. Csak ugye nem mindegy, hogy hogyan adjuk ezt tovább.
Lélekhangoló.
A Lélekhangoló evangélikus műsor szól Trifán Krisztinával, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársával beszélgetek.
Egyet ugrunk, meséld el nekünk, hogy kerültél az OM misszióba. Mit jelentett ez a te hívő érésed kapcsán?
Az érettségi után történt, és akkor Magyarországon azért elég sok keresztény szervezet, akár külföldi is megjelent, jöttek missziózni, és akkor találkoztam én az OM-mel. Volt egy ilyen alkalmuk, ahol lehetett jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy ez egy nagyon buli, mert hogy az volt a jutalom esetlegesen, hogy neki két hajójuk volt, ami járta körbe a világot, a Dulos meg a Logos, hogy esetleg eljutni a hajóra, de hát ahhoz el kell menni előtte egy ilyen utcamissziós nyári alkalomra, és akkor Belgiumban volt egy kéthetes felkészítő, és akkor utána Magyarországra jöttünk vissza, és itt egy hónapot missziosztunk. Zseniális hajótechnikákat mutattak, és én voltam a sketchboardos. Az nem tudom, hogy mennyire ismerős manapság. Egy ilyen nagy papírra kell tulajdonképpen különféle kockákat rajzolni, és ezeknek a kockáknak, de egy adott képen, mit tudom, egy Barabás történetet el akarod mondani, akkor van négy kocka középen, megvan a háttér, és akkor ez a négy kocka, annak az a jelentősége, hogy azokból betűk lesznek. Mondod a történetet, közben rajzolgatsz, és akkor a kulcs szót azt középre rakod, és az lesz a, tulajdonképpen a festés alapján, majd kijön egy kulcs szó. De az volt a lényeg, hogy akkor arra kellett összpontosítani a mondani valónkat. Tehát, hogy ott nagyon pragmatikusan meg kellett tanulni, hogy amikor egy bibliai történetet elmondtál, hogy ott a lényeg jöjjön át. És akkor ez a tábla tulajdonképpen ez azt mutatta, tehát abban segített, hogy tudják memorizálni a rajz segítségével. Nagyon jó volt, akkor pantomim is volt, amit még előtte nem láttam, hogy bibliai történetet hogy lehet előadni, és egyéb más ilyen, amit így utcán lehet használni. Nagyon jó csapattal voltunk, egy nemzetközi csapattal, és hát ott volt az első koreai élményem. A csapatban négy koreai került. Hát először nagyon-nagyon nehezen viseltük, mint magyarok, mert azt hittük, amerikai, holland, svéd, ők is voltak egyébként, angolok lesznek, mert ugye hát akkor nyelvet akartuk gyakorolni, és akkor megtudtuk, hogy négy koreai, hát olyan, hú. Meg nem is nagyon, akkor az ember nem találkozott még keletiekkel, és koreai volt egyébként a csapatvezető. Végül is sajnos megbetegedett a felesége, és nem tudta folytatni, így maradt két koreai, és kaptunk még két amerikait. És életemnek a legnagyobb megszégyenülése, a két koreai srác, még életemben nem láttam annyira komoly hívő fiúkat, tehát, hogy egy keleti kultúrában akkor értettem meg, hogy mennyire mélyen befogadják, és én akkor kezdtem el gondolkodni, mert hogy én azért addig úgy éltem a kereszténységemet, hogy inkább így kifele, kevesebb volt akkor az imádság, és őnekik viszont ez egy alap volt. Azt soha nem felejtem el, amikor a csódoncse leült, hogy na, akkor most imádkozunk. Hát most minek? Hát megyünk most, muszáj most a sketchboardra kell képzelni meg egyébként. Nem, akkor most imádkozunk. És nem úgy imádkozgattunk, hanem szépen leültünk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát lehetett érezni a léleknek a jelenlétét. Ez volt számomra az, amikor azt mondom, na akkor ezt az oldalt még hozzá kell venni a dolgokhoz. Onnantól nekem az egy nagyon fontos volt, hogy mielőtt bármiféle szolgálatra megyek, akkor ne csak fölkészüljek elméletileg, meg gyakorlatban tudjam, mit kell, hanem az imádság az egy alap legyen. És igazán akkor ugrott be, hogy tulajdonképpen Erzsike néni is azért erre nevelt minket, meg az ifjúsági vezetőnknél is ez egy fontos volt, de valahogy ez úgy nem jött át. És az ott jött át gyakorlatban nekem.
Bekapcsolódott az életedbe az Evangélikus Külmissziói Egyesületben való szolgálat. Ott is elkezdtél besegíteni valamit. Itt kapcsolódik hozzá tényleg a nyelvek szeretete, a külmisszió és a missziói gondolkodás. Ez milyen volt akkor?
Akkor, amikor én bekapcsolódtam a külmisszióba, ugye akkor egybe volt még a rádiómisszióval, és ugye Gáncs Péter volt, aki a motorja az egésznek, rengeteg konferenciák, nagyon jó programok voltak. A külmissziónál ott Bence Ágri néninek a szárnyai alatt tulajdonképpen ott kezdtem el az ismerkedést a külmisszióval. Ugye a külmisszió is akkor azért sok irányba nyitott. Ahogy a rádiómisszióval együtt volt, ugye a finn kapcsolatok, a norvég kapcsolatok, és onnantól kezdve azért elég sok irány. Ugye a Bálint házas párt lehet említeni, akik kint voltak Afrikába több alkalommal, Pápua Új-Guineába, nagyon sok információ jött, és Ági néni mondta, hogy hát akkor legyen fiataloknak külön tábor. Tudom, hogy annyira szorgalmasan csináltam a munkafüzeteket. Ilyen jellegű segítség volt a missziós táboroknak a szervezése. Kelenföldön volt sok missziós alkalom, ahol azért elég sok fiatalt megmozgattunk.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten.
Mai fiatalokat mennyiben látod másnak, illetve a lehetőségeket, akár egy külmissziónak a lehetőségeit, és hogy ez mennyire érdekelheti a fiatalokat most, hogy kinyílt a világ?
Ugye a világ nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben különösen, de hogy a közösségre szükségük van, az biztos. Hogy ha értelmes dolgot tudsz nekik adni, ha értelmes feladatot, szerintem a fiatalok nagy része nyitott, ha valami olyan dolgot talál, ami számára is fontos. Az emberben egy Isten alakú űr van, és amíg az az űr be nem töltődik, addig keres. A világ felajánl egy rakat dolgot, pláne manapság, és én biztos vagyok benne, hogy tehát a mai fiatalok is ugyanezt keresik, csak hát most már sokkal nehezebb, hogy egyáltalán kiszűrd az, ami hasznos lehet neked, ami nem unalmas még mellette, ugye, mert hogy az is fontos a fiataloknál, meg az, hogy egyáltalán tudjanak közösségben lenni. Én szerintem az nem pótolhatja semmi. És az, hogy a mai misszióknál ez hogy lehet, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ettől függetlenül azért vannak, akik a lehetetlent is megpróbálják, adott esetben például egy városban. Tehát egy városi missziónál nehezem nincsen. De én azért azt hiszem a mai napig, hogy az Istennek a lelke igenis működik, de az csak emberen keresztül tud, tehát hogy rajtad keresztül. Ha te működteted, akkor működ, ha nem, akkor meg, vagy ha nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, akkor bizony sikerül lanyhább lenni. Ugye az imádság nagyon fontos volt mindig, de aztán utána annyi dolgom volt, hogy így nem csináltam, úgy nem csináltam, de most egyszer rá kellett vennem magam, hogy reggel úgy indulok, hogy imádkozom, és elmélyedek, mert hogy onnantól kezdve kevésbé izgat az, hogy mi történik a buszon, meg az adott közlekedésben. Én ennyit tudok tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a mindennapi dolgaimban tudjam az Istent továbbadni, azt a krisztusi lelkületet, amit én megtapasztaltam.
Ezt mondtad el az elején is, hogy ezt szeretnéd, és hogy ezért küzdesz. Mennyiben érzed ezt személyesen nehéznek, ha az egyházra tekintesz, az egész egyházra, vagy az evangélikus egyházra ebben a digitalizált korszakban?
Én inkább az esélyekre koncentrálnék, hogy ezek a digitális technológiákkal nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni. A munkának inkább a kreatív részét lehet végeztetni akkor nyilván a kollégákkal, hogyha automatizálsz bizonyos dolgokat. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget, viszont nagyon gyorsnak tartom ezt a fejlődést, mert hogy egyszerűen nem tudod követni. Tehát az, hogy a ChatGPT-nél havonként jönnek ki új dolgok, de akkor már van egy másik, jogilag sincsenek lekövetve.
Adatvédelmi tanulmányokat is végeztél, és most a mesterséges intelligenciával foglalkozol, szintén tanulsz erről, azért is mondod ezeket.
Igen, és hát például az adatvédelmileg a mesterséges intelligenciát be sem nagyon tudod határolni. Tehát egyszerűen kis részeket tudsz belőle megfogni, és akkor utána viszont, ahogy fejlődik, ott azt nem látod el. Tehát, hogy én erre mondtam, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, amit nem követünk le, és onnantól kezdve, hát nyilván itt ebben van egy veszély is. És az emberek nagyon szeretett, hogy hú, tök jó, mindent meg lehet csinálni, meg ide rakom, oda rakom, a leveleimet megválaszolja, de ugyanakkor azon tanul is, meg nagyon komfortossá teszi az életedet, mint ahogy minden okos dolog. Ugyanakkor egy áramszünet elég ahhoz, hogy akkor megálljon az élet. Ráadásul nem emberléptékű az egész, ezen azért el lehet gondolkodni. A Google-nek a fejlesztő mérnöke volt Ray Kurzweil, és őnek van egy könyve, a 2000-es évek elején jelent meg a szingularitás világa. Számomra az volt egy döbbenet. Ugye ő azért ennek a nagy motorja ezeknek a fejlesztéseknek, és azt mondta, hogy az emberi evolúciónak a következő lépése az ember és a gép összeolvadása. És akkor a következő mondat, és meghódítjuk az univerzumot. És akkor mondtam, én ezt nem akarok, én nem akarok univerzumot, nem akarok semmiféle gépet, nekem teljesen jó, hogyha itt rajtam van, adott esetben a telefon ki, vagy egy okos óra, de hogy ez nem, tehát hogy ez én nem szeretném. Sok esetben nem is tudod, hogy most akkor mi történik körülötted. A másik, amikor megkérdezték tőle, hogy és ön szerint létezik Isten? És akkor azt mondta, hogy még nem. Hoppá, ha még nem, akkor majd mi megalkotjuk.
Te hogyan fogalmaznád meg, hogy mit hiszünk mi keresztény emberként akkor az örökké valóságról és az Istenről, és hogy ő mit gondolhat a Biblia alapján arról, hogy hol van az embernek a helye, szerepe?
Én úgy kezdeném, hogy az Isten részei vagyunk. Mindannyian. Ő benne, ő belőle vagyunk. Tehát az élet az, amit ő adott, az egy örök lét. Tehát, hogy most én itt vagyok ebben a testben, és ez egy nagyon fontos szerintem mindenkinek az életében, hogy ezt meghatároz, hogy minek. Tehát mi a feladatod itt? Valami olyan irány, amit csak te hozhatsz ide. Amivel te tudod a közösséget erősíteni. És ha meghalunk is, a lélek az tovább él. Nyilván ebből nincsenek tapasztalataink, hogy ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy aki az Istennel kapcsolatba került, akkor mi már onnantól kezdve, hogyha hozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért ide jöttél, azt elvégezd, és utána visszamehes hozzá. És sokkal inkább nekem az a fontos, hogy az ember a lelkét őrizze meg, és ebben a testben azt tudja továbbadni, amiért ide jött.
Úgy érzem, hogy beszélgetésünk végén újra visszatértünk a kezdethez, az origóhoz. Megismételnéd nekünk a már hallott konfirmációi igédet.
Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt.
Trifán Krisztina számára ismerős terep az utca misszió, amelyben az Operation Mobilization az OM önkénteseként vett részt. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület szolgálatát hosszú ideje kíséri. Mostanában pedig a mesterséges intelligencia használatáról tanul, ami szerinte akár az egyházi munkát is megkönnyítheti. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának titkárságán dolgozó Trifán Krisztina volt a mai vendégünk. Interjúink továbbra is megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a Lélekhangolót a Spotify-on is, kövessék az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját. Rádiómissziónknak üzenhetnek a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Bűnélet értünk, ő, aki nem ismer. A halált vállalva, ő bűnhődött helyett. Megtört a teste, kiárat vére, bűneinkért lett a pár a szegezve. Isten arcától időre távol kerül.
Itt